Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Ha nem is fordítja fel fenekestől az elektromos autó piacot, a hamarosan hazánkban is debütáló új Peugeot villany SUV egyfajta fontos állomásnak tekinthetjük az európai fejlesztések sorában a Peugeot E5008-as megszületését. Az 5000 sorozat harmadik generációja és városi terepjáróként látta meg a napvilágot, de robosztus kis terrautós méretével, különösen kirívó, nagyon eredetinek ható szögletes formai világával és hatalmas belterével üde színfoltja lesz a mindent elöntő SUV kínálatnak. Az E5008 sokban hasonlít a már útjainkon látható E3008-as modellhez, de annál lényegesen méretesebb és konzervatívabb megjelenésű. Akár három üléssorra is megrendelhető egy vagy két motoros hajtáslánccal, ami ebben a felállásban egyedülálló. A franciák azonban nem tesznek fel mindent az elektromosítás lapjára, az új csúcs crossoverből készül majd hagyományos és plug-in hibrid hajtású sorozat is. Valljuk be, ez a kínálat komoly érdeklődése tarthat számot már a nagycsaládosok körében is. De vajon milyen tekintetben számít még különcnek ez az óriási elnőtt francia SUV? Kérdezzük Mocsai Zoltántól, a Peugeot magyarországi marketing vezetőjétől. Köszöntelek a stúdióban, szervusz Zoli.
Szia, köszöntöm a hallgatókat.
Fantasztikus az autó, ahogy kinéz. Már az udvaratokon töltőre dugva láttam egyet, tehát már van az országban belőle. Bár úgy tudom, a sorozatgyártás, ami csak most indult. Szóval valami döbbenetes a látványa, olyan magas, mint én vagyok, pont ilyen amerikás, robosztus, terepjárós, küllemű, egy kicsit futurisztikus, mondhatnám, hogy előlépett a sci-fiből. Nem egy hétköznapi forma. Ez nagyon fog tetszeni az embereknek.
Igen, onnan kezdeném, onnan indítanám, hogy azért egy elég szűk, egy réteg szegmensről beszélünk, ugye itt a hétszemélyes, nagy családi SUV-k tekintetében, és ahogy említetted, ez a harmadik generáció, tehát egy teljesen új autó, és ez azért fontos hangsúlyozni, mert számos olyan márka konkurens van, amely a régebbi modelljeit farigcsálja, újítgatja meg. Ez az utolsó csavarig egy vadonatúj autó, és ezért is néz ki kívülbelül ennyire futurisztikusan. Gyakorlatilag ez az autó már a 2020-as évek második felének, vagy a 2030-as évek fele kacsingat. Egy vadonatúj platformra épül, egyébként nagyfokú rokonságot mutat a 3008-assal, és mind dizájnban, mind ergonómiában, mind pedig a műszaki alapokban egy nagyon előremutató ajánlat lesz a piacon.
4,8 méter hosszú a kocsi, a tengelytávja is óriási, 2,9 méteres, tehát majdnem 3 méteres, ez már a felső kategóriát érinti, vagy súrolja. Fantasztikus nagy beltere van, az, hogy három önálló üléssor található benne, és a második is üléssort lehet tologatni, dönteni, az egészet le lehet fektetni, és egy 1800 literes hatalmas bendő jön létre, ha két ember ül benne, a vezető és a anyós ülésen ülő. Szóval ehhez hasonló megoldással azért ritkán találkozik az ember, még ezek az SUV világában is.
Igen, gyakorlatilag a 2,9 méteres tengelytáv az tényleg hatalmasnak számít. Gyakorlatilag már 2,5 fölött azt szoktuk mondani, egy nagy tengelytávolságú autó. Egyébként ennek ellenére azért az autó hossza az jóval 5 méter alatt marad, 4,8, tehát azért városba jól használható, jó a fordulóköre, jól manőverezhető, tehát nem lép föl már úgymond a buszok kategóriájába. Ez azért a hétköznapi használatot pozitív van befolyásolja. Mindemellett a hatalmas tengelytáv miatt ugye már a második üléssorban is egy hatalmas lábteret találunk, illetve ezek a méretek lehetővé tették, hogy egy harmadik, gyakorlatilag a csomagtartó padlójából kinyitható üléssort alkalmazzanak, ami gyakorlatilag a klasszikus, nagy családi egyterűek SUV-k világát idézés praktikumát nyújta egy viszonylag kompakt autóban.
Azt mondtam egyébként az elején, hogy ez egy szögletes dromedár, de azért nem a Kia EV9-et idézi, vagy az EV3-at, sokkal inkább ezeknek egyfajta fúziója, és mondjuk a DS7-es, ami egyébként házon belüli konkurenciája a Peugeot-nak, a Stellantis-on belüli Citroën luxus vagy prémium márkáról van szó. Szóval egy nagyon szép formavilágú, franciás, dizájnos, de tényleg azért mégiscsak nagyon éles kontúrokkal megrajzolt kocsitestről van szó, hatalmas kerekekkel. Az orr része az pedig nagyon-nagyon brutális. Szerintem ha valaki mögött megjelenik a visszapillantóba, akkor az fog pucolni előle az autópálya szélére.
Igen, gyakorlatilag említettük, hogy a 3008-assal rokon, és hogyha az autót előről nézzük, előnézetből, vagy gyakorlatilag a B-oszlopig nagyon-nagyon hasonló a dizájn, ami azért jó, mert ezzel a 3008-as egy sportos, dinamikus, mindamellett elegáns megjelenésű autó. A különbség az itt az, hogy a tetővonalnak itt nincs egy kupés lejtése, hanem egy jóval szögletesebb, ugye mondhatnám azt, hogy a vízszinteshez közelebb áll a tetővonal, és egy szögletesebb hátsó kialakítása van az autónak. Ez ugye nagyon jó hatással van a hátsó hely kihasználása csomagtartóra, illetve lehetővé tette a plusz két ülés elhelyezését. Úgyhogy amellett, hogy azért az autó dinamikus, egyedi, különleges, praktikus is egyben, és azért látványos, és valóban kiemelkedik a hétköznapi kisebb SUV-k közül, vagy a hagyományos ilyen nagyon kocka, nagyon szögletes SUV-k közül is.
Nagyon fontos, hogy a második ülés sorig egy hatalmas tetőablak van, ami nyitható, tehát egyfajta tágasságérzetet nyújt a hátra ülők számára, akik egyébként, ha háromzónás klínát választ az ember, akkor nagyon jó levegőt kapnak, még az utolsó sorba is jut ebből a levegőből, a hűtésből, fűtésből, a második ülés sorba pedig még a különböző csatlakozókat is oda telepíti a gyártó. Azt hiszem, még hátul is van valami, de az már nem a USB csatlakozó. Ettől függetlenül ez egy igazi családi autó, hiszen egyenértékű minden ülés. A középső üléssáv pedig ugye ide-oda tologatható, buktatható, elképesztő, variálható az egész kocsitest.
Gyakorlatilag a második ülésnek a háttámlája 5 fokozatban állítható. Ugye ezáltal lehet választani a között, hogy kényelmesebb legyen a második ülésről, vagy esetleg nagyobb csomagteret szeretnénk. Egyébként 5-üléses üzemmódban több mint 750 literes a csomagtartó alaptartó alatt, de még hogyha a hátsó két ülést felnyitjuk, akkor is közel 300 literes rakodóhelyünk marad. Úgyhogy ez egy igazi, jól használható, praktikus családi autó. Egyébként ezért volt az elődje is nagyon népszerű. Magyarországon gyakorlatilag a kategóriájában, tehát a 7 személyes SUV kategóriájában, köszönhetően egyébként a nagycsaládos támogatásoknak is, sokáig az 5008-as vezette az értékesítési listákat.
Nagyon tetszik a kocsi beltere, a vezető munkaülése. Egy kicsit nekem ilyen villamosos a megoldása, tehát egy olyan hosszú, nagy panel van a vezető előtt, mint a láttam már ilyen korszerű CAF villamosban. Azt hiszem 21 szolos érintő panel van, fantasztikusan néz ki egyébként, és ilyen ívelt az egész. A kormány hozza a Peugeot-s formát, alulfelül lapított, és állítólag olyan gombokat kapott, ami korábbiaktól eltérően, amik csak akkor kezd működni, hogyha szükség van rá. Egyébként eddig is nem tudom, ugyanezt mondhatjuk, hiszen ha nem nyomom, nem működik. A gyári anyag szerint akkor működik, ha nyomom. Szóval az egész vezető ülés környezete nagyon ügyesen van berendezve, nagyon elegánsan körbeöleli még itt ez a központi kardánboxnak nevezhető valami, ami egyébként nem az, hanem a pakolóhelyeket tartalmaz. Mindent átláthatóan lát az ember, és ugye az, hogy érintőképernyő van teljes egészében, nagyon jól vezérhető az autó, ha jól tudom, legalább 40 asszisztenset zsúfol bele a gyár.
Igen, egyébként a villamosos hasonlatra nem gondoltam, de most, hogy mondod, én is ma láttam már valamelyik villamoson ilyen jellegű bűnszerpultot, hogy könnyebben el tudják kezelni, el tudják képzelni a rádiózók ezt a vezetőhelyet, amit egyébként úgy neveznek, hogy Peugeot Panorama iCockpit. Gyakorlatilag egy hatalmas 21 szolos, ilyen széles vásznú kijelző van a vezető előtt.
De nem a Mercedesre emlékeztető, mert ott az egy más jellegű. Ez kiemelkedik, és nincs benne a műszerfal.
abban a szempontból különbözik a többiekétől, hiszen máshol is látunk ilyen nagy képernyő felületeket, hogy ez vizuálisan lebegni látszik a műszerfal tetején.
Milyen jól mondod ezt, ki van emelve?
Két rejtett kis konzol tartja, és ugye ezek nem láthatók a vezető számára, ezért azért olyan, mint hogy lebegne. Ugye ez nem csak látványos, hanem praktikus is, hiszen olyan, mint egy head-up display, gyakorlatilag a látóterünk aljába helyezkednek el a legfontosabb információk, és ami még különlegessége, hogy ez egy ívelt kijelző, hogyha esetleg valakinek van olyan gyereke, családtagja, aki szeret játszani számítógépen, ők használnak ilyen nagy ívelt monitorokat, ilyen gamer monitorokat, kicsit arra hasonlít, mindezt az ergonómia és a jó leolvashatóság jegyébe, tehát nagyon odafigyeltek arra, hogy a grafika is inkább letisztult, egyszerű legyen, könnyen fel lehessen dolgozni az információkat. Egyébként a hierarchiát nézzük, két részre osztik ez a kijelző. A vezető előtt van az a rész, ami a klasszikus műszeregységet hivatott pótolni. Ugye ez is sok tekintetben személyre szabható, ki lehet rakni a klasszikus műszereket, navigációs rendszernek a kijelzéseit, és személyre szabottan tudjuk csoportosítani a kijelzéseket, de ez a rész nem érintésérzékeny, viszont középen, nagyjából a középkonzol feletti vonalon van egy érintésérzékeny rész, ahonnan az infotainment rendszert, klímaberendezést, mobiltelefonnak a tükrözött felületeit tudjuk irányítani. És van még egy trükk, mert ugye ilyenkor szokták mondani, jó, de hova tűntek a fizikai gombok. Egyébként a legfontosabb funkciókra vannak fizikai gombok az autóba, és van egy nagy trükk, ez az iToggle gombsor, ami gyakorlatilag egy 2x5 nagyméretű ikonból álló érintő gombsor, ahova az általunk kívánt funkciókat ki tudjuk varázsolni, tehát egészen konkrét utasítást, hogy vezess haza, vagy hív fel anyukámat, stb. Ezeket mind ki tudjuk ide tenni. Ezáltal nincs ez a gond, hogy van egy kedvenc funkciónk, ami másoknak nem annyira fontos, ezért valahol el van rejtve a menürendszerbe, keresgélni kell. Ezeket ki tudjuk helyezni erre a személyre szabható kis gombsorra, és itt 10 ikon áll rendelkezésünkre, annak érdekében, hogy ilyen direkt parancsokat közvetlenül elérhessünk.
Hát azért ennél van még izgalmasabb, hiszen mesterséges intelligenciát is kapott az autó, tehát nem elég, nem szükséges gombokat nyomogatni, hanem kiejtünk valamit, és megteszi a elektronika.
Így van, az autót már egy fejlett beszédfelismerő rendszerrel látták el, ami egyébként már a folyó beszélt is fel tudja ismerni, tehát nem kell így külön didaktikusan elismételni neki a parancsokat. Sajnos egyébként magyarul még nem tud, ami viszont egy új funkció, hiszen ez azért már létezett korábbi Peugeot modellekben is, hogy a következő hónapokban várható a ChatGPT integrációja. Ez gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy bármilyen kérdést fel tudunk tenni az autónak.
És elmondja.
Ő a mesterséges intelligencia felhasználásával megkeresi a választ, vagy pedig útba igazít minket. Ez egy nagyon érdekes funkció lesz.
Tehát nem tudom, hogy lehet vele.
Igen, leginkább unalú műzésre, vagy szórakoztatásra, vagy nyelvgyakorlásra lehet majd használni. Egyébként az autó rendelkezik egy over-the-air frissítési lehetőséggel, tehát magát az infotainment rendszer, de egyébként egyéb szoftvereit is az autó automatikusan vezetékes kapcsolat, vagy szerviz látogatása nélkül tudja frissíteni, így ezek a funkciók folyamatosan tudnak gazdagodni az idő elteltével.
Peugeot E5008, ugye az E azt jelenti, hogy az elektromos autó, de lesz majd más változata is, de most maradjunk az elektromos hajtásláncnál. Ugye háromfajta hajtásláncot különböztethetünk meg. Lesz két egymotoros és egy kétmotoros négykerekes. Egyik egymotoros egy gyengébb változat, egy 210 lovas, a másik az 230 lóerős egymotoros, és hát ugye a négykerékhajtású az tartalmaz egy 210, azt hiszem, hogy is van, 210 és 110 lóerős motort, így lesz összesen 320 lóerős összteljesítményű, és 511 Nm-es nyomatékú batár.
Igen, ugye itt a hangsúly az elektromos verziókon van, nem véletlen, hiszen ez az első, hiszen most a második olyan modell, vagy első olyan termékcsalád, amely erre a kifejezetten elektromos hajtásra optimalizált platformra épül a Stellantisnál. Ugye itt kétfajta akkukapacitásról beszélünk, és nettó értékeket mondok, egy 73 kWh-s akkumulátorról, ez alapkiépítés, már ezzel az akkumulátorral is 500 km felett lesz az 5008-asnak a hatótávolsága, Az igazi nagy duranás az pedig a 98 kWh-s akkumulátor, amellyel még ez a tekintélyes méretű autó is 660 kilométert tud megtenni. Ehhez egyébként ugye háromféle teljesítményszint tartozik, egy 210 lóerős változat első kerékhajtással, egy 230 lóerős, ez igazából a nagy akkukapacitású változat, itt egy kicsit megnövelték a teljesítményt, hogy a többlet súly mellett is a menetdinamika hasonló legyen, és van egy kifejezetten teljesítményre optimalizált változat, ehhez, ahogy ezt említetted, ez négy kerékhajtású, és a rendszernek az összteljesítménye 320 lóerő.
Szóval 7 személyes, hatalmas, belterű, nagyon korszerű, elképesztően elektronizált, elektromos családi autó nem nagyon létezik a piacon, vagy nagyon-nagyon keresni kéne, hogy találjunk. De hát nem csak ez az erőssége az E5008-nak, hanem az is, hogy nem csak villanyautóként, hanem hagyományos, belségésű, de hibrid hajtású autóként is gyártásba kerül. Például lesz egy hagyományos hibrid változat, és lesz egy plug-in hibrid változat. Én ennek drukkolok egyébként a plug-innak, mert elképesztő teljesítményekre képes, csak itt mondanám, hogy a alap hibrid, mild hibrid, a 136 lóerős benzinmotort kapott, ugye a rendszer nyomatéka 230 Nm, tehát nem egy kirobbanó teljesítményre képes, de mégis a végsebessége 200 km és 11 másodperces gyorsulásra képes. Nem olyan rossz eredmény ekkora majd 1800 kilós autónál, de hát a plug-in az az igazi. 150 lóerős belső égési motor és egy 125 lóves villanymotor hajtja. A rendszer teljesítménye 195 lóerő. Ezzel már azért lehet ugratni, mutatja is egyébként az adat, hiszen a gyorsulás értéke nem sokkal több, mint 8 másodperc. És hát 82 kilométeres hatótávra is képes önállóan csak az akkuhajtásra. Ez fantasztikusan jó hangzik.
Igen, tehát ugye az elektromos hajtások mellett, ami tényleg egy különlegessége az autó, azért a Peugeot nem feledkezik meg a hagyományos belső égésű motorral szerelt verzióknál is. Ugye ezt itt két motorizáció testesíti meg. Én azt gondolom, hogy az alapigényeket jól kielégíti az új 48 voltos hibrid rendszer. Ugye ennek a teljesítménye, ahogy említetted, 136 lóerő. Egyébként ez a villanymotor egy 26 lóerős villanymotorral megtámogatva, azt gondolom, hogy megfelelő dinamikával mozgatja ezt az autót, tehát hétköznapi használatra nagyon jó, városban nagyon takarékosan lehet vele közlekedni a hibrid rendszernek köszönhetően, de ha valaki nagyobb teljesítményre vágyik, és nem szeretne lemondani a belső égésű motor nyújtott a szabadságról, egyszerű tankolásról, hatótávolságról, nekik szól a plug-in hibrid verzió, ami tényleg a 195 lóerős teljesítményével egyrészt nagyon dinamikus, másrészt egy megnövelt kapacitású akkumulátort is tartalmaz.
17 kWh.
Igen, tehát akár 80 kilométert is tudunk a hétköznapokon tisztán elektromos üzemmódba autózni, ami azért megadja az elektromos autózásnak is az élményét, vagy az előnyét a hétköznapokon.
Tehát az E5008-as 500 és 660 kilométeres hatótáv, a plug-in hibrid az pedig annyi, amennyi, de viszont 82 kilométeres hatótávot tud produkálni, csak elektromosan. Kérdés az, hogy hogyan sikerül elállítanunk ezt a teljesítményt? A töltés hogy néz ki?
Többfajta töltési lehetőség van. Ugye, ami itt a ilyen nagyméretű akkumulátoroknál a legfontosabb szokott lenni, az a villámtöltésnek a teljesítménye. Ez itt 160 kW, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy kb. 30 perc alatt 20-80%-ra tudjuk emelni az akkukapacitását.
Ez a 98 kWh-t, ugye?
Vagy másképp fogalmazva, 10 perc alatt egy 100 kilométernyi hatótávolságot tudunk nyerni. Mindemellett rendelkezésre áll a 11 kW-os AC-töltő, vagy opcionálisan 22 kW-os AC-töltő is.
És a plug-in?
A plug-in az pedig 7,4 kW-os AC-töltőt kapott. Ugye itt jobban kisebb kapacitású az akkumulátor, tehát gyakorlatilag 7-8 óra alatt nem. A plug-in hibridben nincsen, de gyakorlatilag egy sima háztartási ajzatról ezek 7-8 óra alatt 100%-ig feltölthetőek, úgyhogy még az autó éjszaka pihen, az akkumulátor töltődik, és már reggel a 80 kilométeres hatótáv rendelkezésünkre.
Említettem, hogy hogy nálatok már láttam egyet a cég udvarán a töltőre dugva, és hogy elkezdődik a sorozatgyártás. Mikor, milyen sorrendben jönnek ezek a modellek Magyarországra?
Így van, gyakorlatilag a márkakereskedésekben az első példányok azok valamikor október elején fognak beérkezni.
Ez az elektromos, vagy pedig a...
Először a kisebb akkukapacitású, tehát az 500 kilométeres hatótávolságú egy elektromos, és a 48 voltos hibrid változat érkezik, és így körülbelül a 3 hónapon belül érkezik a plug-in hibrid változat, és valamikor jövő év első fél évében pedig a nagy hatótávolságú elektromos, illetve a 320 lóerős négykerékhajtású elektromos változat. Tehát körülbelül egy fél év kell még, míg a kínálat teljessé válik.
Fél percünk maradt. Milyen az E3008-as fogadtatása, nem fog-e bezavarni az 5008-as megjelenése, hiszen nagyon hasonló modellekről van szó?
Azt gondolom, hogy nem, mert egy teljesen más ügyfélkörhöz szól. Gyakorlatilag ma Nyugat-Európában ez a kompakt SUV szegmens, ami 3008-as is tartozik, ez a klasszikus családi vagy középkategóriás autó, amit régen mondjuk golf kategóriának hívtunk. Az 5008-as pedig kifejezetten a nagyobb családok számára hosszabb utazásokra tervezett autó. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként mindenki eldöntheti majd, hiszen néhány hónapon belül mindkét autó a piacon lesz, hogy egy kicsit kompaktabb, sportosabb formát részesíti előnybe, vagy a praktikumot és a nagyobb utasteret. A műszaki megoldások nagyon hasonlóak, teljesítményi adatok hasonlóak.
És a családok.
Árba lesz egy pici különbség, hiszen egy jóval nagyobb autóról beszélünk, de innentől kezdve ki ízlése szerint, illetve a felhasználási módja szerint tud dönteni.
De számítottad a családi vásárlásokra is?
Hát számítunk, hozzá kell azért tenni, hogy amikor nincs nagy családos támogatás, akkor azért ez a szegmens jóval kisebb itt Magyarországon. Tehát itt azért nem több száz autóról beszélünk havonta, de támogatás nélkül is, főleg a Peugeot kínálatában mindig nagyon népszerűek voltak ezek a modellek.
Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Mocsai Zoltánt, a Peugeot magyarországi marketing vezetőjét hallották.
Köszönöm szépen.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.